Megszülettem, enyém lettem, enyém lett a saját testem. Vigyázok is magamra, mint gyémántra, aranyra. Télen jöhet sál és kabát, nyáron veszek trikót, gatyát. Alatta meg ott vagyok én, testem, ruhám, mind az enyém. Tudok én is remekül, ne nyúlj hozzám, ha nem kérem, hagyd olyankor egyedül. Doktor bácsi, doktor néni, megkérdez, hogy vizsgálhat, ruha alatt senkit, senkit titokban nem piszkálhat, titokban nem piszkálhat, titokban nem piszkálhat. Ha piszkálnak, tudok szólni, lesz majd, aki megérti, olyat, jó, ne kérjetek ezért ti. Mindenkinek meg kell tudni, minden gyerek kicsi kincs. Kérés nélkül ne nyúlj hozzá, puszi, simi, csiki nincs. Nem tehetsz meg velem semmi, szeretetem, kényszerből én nem adom. Gyerek vagyok, kicsi kincs, nagyobb kincs, mint a nagyok. Vigyázni rám, ezért kell, nem mondhatom elégszer. Megszülettem, enyém lettem, enyém lett a saját testem. Vigyázok is magamra, mint gyémántra, aranyra. Megszülettél, de jól tetted, tiéd lett a saját tested. Vigyázni rá nagyon kell, nem mondhatjuk elégszer. Nem mondhatjuk elégszer.
Nem mondhatjuk elégszer.
Nem mondhatjuk elégszer.
Azt mindenképp szeretném megemlíteni, hogy ez egészen különleges, örömteli dolog volt a számunkra, hogy a minden gyerek kicsi kincs folyamatosan a sikerlistákon volt, tehát hogy látszott, hogy erre óriási igény van. Bármikor megtekinthető a Cinema Film Studio által készített animáció, ami szintén a könyvnek a fő dalát, amit Paja Bea írt és énekelt föl, mozgatja meg Bogdán Viki rajzai alapján.
Egy QR kód van itt a könyv borítóján, amivel ezt a dalt és a filmet meg lehet nézni. Mit jelent az, hogy Start könyv?
A Lampion Start az egy a Lampion könyvek közötti vadi új sorozat, és hát ahogy a nevével jelezni is próbálja, az induló olvasóknak szeretnénk a kezébe adni egy olyan sorozatot, ami még nem nagyon volt Magyarországon, mivel általában a legkezdőbb olvasási szintről építkeznek ezek a kezdőolvasóknak szóló sorozatok, amiből nagyobb hiányt láttunk a magyar piacon, az a olyan olvasóknak szóló könyv, akik már szeretnének egy nagyobb könyvet, nagyobb lélegzetű történetet magukévá tenni, de még egy regényt túl bonyolultnak, nehéznek, hosszúnak éreznek. Ezért aztán ezek a Lampion Startban lévő történetek mind körülbelül egy nyomdaívnyi hosszúak, 96 oldal egy kötet egységesen, de ebben rengeteg rajz van. Abban bízunk, és a tapasztalatunk is az, hogy ezek így tovább lendítik az olvasást, és fenntartják az érdeklődését a gyerekeknek. Magyar szerzők és magyar illusztrátorok tudják megmutatni a történeteiket rajta keresztül, mert általában nagyon sok külföldi történet jelenik meg ezekben a kezdőolvasós sztorikban. Világító matrica, vagyis ilyen felületkezelés van a borítón. Este lámpánál olvassák a könyvet, és utána a könyvesboltra visszahelyezik, vagy ott hagyják az ágy mellett, akkor egy ilyen kellemes, meleg, sárga fény világít a Lampion Start logónál, ami egy ilyen macska szemet is formáz. Játéknak, szórakozásnak és megnyugtató fényforrásnak sem utolsó a kötet.
Ez a kihajthatós naprendszerről készült könyv. Ez gyönyörű.
Jaj, de örülök, hogy tették.
Hogyan lehet ezt használni?
Ez többféleképpen használható az egyik legnagyobb és legrégebbi angol kiadónak, az Asbornak egy nagyon régóta népszerű kiadványa. Rettenetesen okosan úgy építették föl, hogy akár a kezdőolvasó el tudja a szép nagybetűkkel odaírt neveket és rövid leírásokat olvasni saját örömére, akár egy kisebb gyerekkel a szülő tudja segíteni a megértést, és ott inkább ez a böngésző jellege érvényes a könyvnek, hiszen ha kinyitjuk, ez egy ilyen hatalmas nagy lapozó, ami egyébként tényleg egy ritka dolog, a lapozóból inkább kisebbeknek a tenyér méretű könyveket szoktuk ismerni, de ez majdnem egy A4-es méretű és nagyra kinyitható lapozó, amiben a különböző bolygókat és égitesteket és járműveket vagy űrgépeket lehet megtalálni. Böngészhető oldalaknak az alján van egy csomó összegyűjtött információ, ami meg inkább a szülőknek egy segítség, a kulcsfogalmakat lehet ott megtalálni, hogy mit jelent a törpebolygó, vagy a légkör, hogyan határozható meg az év. Tehát a szülő segítségét is kicsit alátámasztja ez a könyv. De egyébként jól ismert módszer, hogy a kisebb gyerekeket, akik még inkább húznak, másznak ezekkel a nagy lapozókkal, így kb. Körbe kerítik, és akkor ők is tudják böngészni, nézni, figyelni, és nagyon meglepően hamar megtanulják a bolygó neveket azok a gyerekek, akiket ez érdekel. És ugyanebben a sorozatban egyébként van egy dinoszauruszokról szóló rész is, ahol szintén akár a kicsiknek állatok felismerése, különleges színes látványa az, ami érdekes lehet, de a óvodás, kisiskolás korban őrületes rajongás lengi körül a dinoszauruszokat, és ismeretanyagból is bőven találunk ebben a könyvben.
Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgettünk a Minden gyerek kicsi kincs, a Startkönyvek sorozatról és a Kihajtogatható naprendszer könyvükről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy ki írta a Minden gyerek kicsi kincs című dal szövegét, és ki énekli a saját szerzeményét. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom. Lampion könyvek gondozásában jelent meg Ripül Renáta, Barátság és Kis Csikó című könyvek. Ripül Renáta szerző illusztrátorral beszélgetünk. Kezemben van a Vadrózsa Farm két kötete, a Barátság és a Kis Csikó. És valamelyiknek talán a hátoldalán, vagy nem tudom hol azt olvastam, hogy a lányaidat vitted Póni lovaglásra, és ott ismerkedtél meg ezzel a műfajjal. Mesélnél erről?
Igen is, meg nem is, már hogy mesélnék, csak hogy nem pont így történt, mert nem én voltam itt a nagy lórajongó, és az, aki át akarta ezt adni a gyerekeknek, a mellett, hogy én szívesen engedtem őket a lovardába, hanem a férjem az utas ebben a dologban, mert ő hozta gyerekkorából ezt az élményt, hogy ő járt lovagolni, meg megismerkedett a lovakkal, és ezért már egészen kicsi korukban vitte a gyerekeket, Szentendrén élünk, a város határában egy lovardába, először a lovakat nézegetni, voltak még egyéb kis állatok, úgy, ahogy én is írtam a könyvben, voltak nyuszik, meg itt voltak kacsák, kiskecskék, és állatfarm jellege volt a lovardának, és akkor, ahogy lehetett, ők lóra is ültek, és így ismerkedtek meg a lovakkal. Én csak ilyen külső szemlélője voltam a dolgoknak.
A póni lovaglás egyenes út vezet a rendes nagyméretű lóhoz?
De szakmailag ezt nem tudom, de szerintem igen, akik kiskorukban elkezdik, és nem szakad meg a folyamat, akkor igen, átülnek nagy lóra. Igen, elég hamar ők átkerültek rendes nagy lóra.
Elég sokféle póni létezik, és elég sokféle ló.
Igen, a könyvben nagyon sok fajta van felsorolva, de meg kell valljam, hogy én is úgy tudtam ezeket az úgymond okos és ismeretterjesztő részeket a könyvbe beletenni, hogy én is utána jártam, rengeteg könyvet kikölcsönöztem a könyvtárból. Én illusztrátor vagyok eredetileg, már nem ezek az első könyveim, amiket én is írtam, de nem tanultam ez irányban semmit, úgyhogy muszáj volt utána járnom. Én is nagyon sokat tanultam, miközben a könyvet készítettem. Viszont talán azt is láttad az egyik könyv végén, hogy a lepke nevű ló az a mi lovunk negyedik éve. Előtte, mielőtt ő hozzánk került, már volt egy próbálkozásunk egy lóvásárlással. Például mi mellé nyúltunk, mert egy lipicai lovat vásároltunk, mert a lányoknak nagyon szimpatikus volt, mikor elmentek kipróbálni, meg nagyon szimpatikus volt az eladó, meg ott helyben nagyon jól működött minden, de nyilván 4 évvel ezelőtt még ők is még kisebbek voltak, most már ők nagy lányok, és amikor hozzánk került, akkor kiderült, hogy ők ehhez még nem elég határozottak ehhez a fajtához, vagy ehhez a lóhoz, túl nagy is volt, tehát méretben nagyon nagy volt nekik, ezért tartottak is tőle. Akkor meg is kellett tőle válnunk, viszont az volt a történetben a jó, hogy akitől megvettük, ő vissza is vásárolta. Nem volt ebből a gond, és akkor utána került hozzánk a lepke, aki méretében is kisebb, nagyon kiskezes bárány, nagyon jól kezelhető ló, és ő vele viszont teljesen jól megtalálták az összhangot a lányok.
Lepke ló, vagy póni?
Ő egy furiózó nosztár, és ő egy rendes nagyméretű ló, de nem olyan nagyon magas. 160 centi a mar magassága, és egy kanta.
Ebéd után a lányok belekezdtek Lepke születésnapi köszöntésének előkészületeibe. Készítettek egy boldog születésnapot feliratot, egy színes zászlósort, dinnyetortát és lókekszet. A torta készült el a leggyorsabban. Nem kellett hozzá más csinálni, mint befalni egy ízletes görög dinnyét, és az összegyűjtött héjakat egy tálba rendezni, majd beletűzni egy hurkapálcára ragasztott, szépen kiszínezett 7-es számot. Kész is a fini torta, tegyük be a hűtőbe holnapig, adta ki az utasítást Léna. Hú, én úgy tele vagyok, mint a duda. Annyi dinnyét ettem, hogy szétpukkadok, nem bírok mozdulni se. Nagyon fárasztó egy szülinap, nyöszörgött Lilla, miközben pihegve hűtötte magát, a hűvös konyha kövön fekve. Ó, nem, 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 nem. Gyere szépen, még meg kell csinálnunk a kekszeket. húzta fel a földről kis barátnőjét, Léna. Ez Bundásnak is nagyon tetszett, és lelkesen próbált segíteni. Tiéd az alma, enyém a répa, mindkettőt le kell reszelni. Lilla nagy nehezen feltápászkodott, felült a székre, de az alma kiesett a kezéből, és elgurult a sarokba. Bundi, mint a villám, utána ugrott, bekapta, és már rohant is vele a kertbe. Na, Bundi, hát akkor ennyi, én nem tudok mit csinálni, fonta össze a karját Lilla, és szép nyugodtan hátra dőlt a széken. Ó, persze, persze, csak szeretnéd. Körülbelül egy láda alma van még a kamrában, úgyhogy nyugodtan vegyél ki egy másikat, utasította Léna. De gyorsabban, gyorsabban, ne vánszorogj. Hello, hello, valaki itt átesett a ló túlsó oldalára, lépett be a konyhába Léna anyukája. De ki? Kapták fel a fejüket a lányok. Hát te, Lénuska, beszélj szépen a barátnőddel, ne utasítgasd, mintha a főnöke lennél. Bizony, bizony, helyeselt azonnal szélesen vigyorogva Lilla, és újra megjött a kedve a süti készítéshez. Kevertek, kavartak, méricskéltek, golyócskákat gyúrtak, és végül Léna anyukájának segítségével kisütötték a lókekszeket. Nagyon finom illat lengte be a házat. Vacsora után a lányok fáradtan dőltek be az ágyba, nem is rugdolóztak annyit, mint előző este, hanem szinte azonnal elnyomta őket az álom. Arra sem ébredtek fel, amikor éjszaka vadul dörgött, villámlott az ég, zuhogni kezdett az eső. Keksz lovaknak. Hozzávalók. Egy darab alma reszelve. Három darab répa reszelve. Egy bögre zappehely. Egy bögre liszt. Két evőkanál olaj. Három evőkanál méz. Egy evőkanál só. A reszelt almát és répát nyomkodjátok ki, a lére nem lesz szükség. Rakjátok őket egy tálba, és adjátok hozzá a többi hozzávalót. Gyúrjatok össze mindent, egyenletes masszává, kérjetek meg valakit, hogy kapcsolja be a sütőt 200 fokra. Csipkedjetek ki a masszából egyforma adagokat, és gyúrjatok kis gombócokat. Ezeket lapítsátok ki, és tegyétek sütőpapírral bélelt tepsire. Süssétek ki a sütiket, körülbelül 20 percig, a kész sütiket mindenképpen felnőtt vegye ki a forró sütőből. Jó étvágyat!
Miért kezdtél ebbe bele, ha ennyi feladat járt vele?
A könyvben?
Igen.
Mert izgatott a téma. Az is van a háttérben, hogy a kiadó szerkesztője, Balázs Eszter Anna, szintén Szentendrén lakik, egy időben ők is abba a lovardába jártak a lányával, ahova mi. És Eszter is mindig mondta nekem, hogy hú, milyen jó lenne egy lovas könyv, és hogy nincs a kedvem rajta gondolkodni, mert hogy szerinte jót tudnánk összehozni. És akkor én elkezdtem gondolkozni a mese szálon, és akkor egy beindult a fantáziám, de tudtam, hogy nem csak lovas mesét szeretnék, hanem egy olyan könyvet, ami alapjaiban egy mese, de így kikacsintásként mindig azok a dolgok, amik a mesében a lányok csinálnak, vagy amiről beszélnek, az pedig ilyen kicsi lexikonként mindig megjelenik. Megjelennek a lovasöltözékek, a kiegészítők, akkor a pónik, ahogy a pónis könyvet nézegetik a történetben, tehát hogy ismeretanyagot is átadjunk. Tehát nagyon örülök a végeredménynek, meg annak is, hogy az Eszter segített, meg motivált, meg buzdított arra, hogy megcsináljuk ezt a könyvet. A lányaimnak meg köszönöm, hogy segítettek abban, hogy amikor kész voltam egy-egy résszel, felolvastam nekik, akkor ők segítettek abban, hogy korrigáltak, esetleg valamit rosszul írtam, vagy amit közben mondjuk gondolkodtam a történeten, és nekem nem jutottak eszembe a szakszavak, csak az, hogy az a valami, amit a lólábára rakunk, az mi, és akkor kikiabáltam a szobából, hogy megkérdezem, hogy mi is az, és hogy hívják, akkor ők persze rögtön adtak ötleteket, hogy mi legyen benne, vagy fölidéztek egy-egy történetet, amik velük megestek, és akkor azt is bele tudtam szőni a meseszába. Úgyhogy most már meg is írtam a következő részt, mert itt most 4 kötet van tervezve. Évszakokra próbáltam fölfűzni a történetszálat. Kezdünk a tavasszal, meg volt a nyár, most következik az ősz, és majd még lesz a téli történet. Úgyhogy most fogom elkezdeni rajzolni az őszi részt, aminek a szövege már elkészült.
Ripley Renátával beszélgettünk Barátság és kis csikó című könyveiről, ami a Lampion könyveknél jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hogyan készül a dinnyetorta. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Könyvek jelentette meg Kalapos Éva Veronika Nem hagylak itt című regényét. Kalapos Éva Veronikával beszélgetünk. Nekem nagyon tetszik az, hogy ez a korosztály, akikről ez a könyv szól, azokat mi politikamentesnek vagy közönyösnek gondolunk, politikától távol tartják magukat, a kütyűjükkel vannak elfoglalva. És akkor itt egyszer csak szembe kapom ezt a nagyon vállalt disztópikus véleményt a jövőt illetően.
Ez az érdekes, hogy én is politika mentesnek gondoltam volna, vagy legalábbis én ugye ahhoz voltam szokva, hogy a mi korosztályunk, amikor 10 éves volt, akkor mi nagyon politikamentesek voltunk kifejezetten, és még az utánunk következő generáció is. És az a nagyon érdekes, hogy a mostani 10 évesek nem. Ők elkezdtek politikai Insta oldalakat, YouTube csatornákat, TikTok csatornákat gyártani, amiken nagyon egyértelműen és nagyon vállaltan politikai információkat, például olyan módon, ahogy egy ilyen picike híradó, egy pár perces. Voltak a diákok, akik kivonultak a tanáraikért. Tehát, hogy ezek a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy miben élnek. Nagyon sokat tudnak róla, sokkal tájékozottabbak részben egyébként az internet miatt, meg a folyamatos kütyűhasználat miatt, mint mi voltunk. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem.
Hát, hogyha valakinek egy kicsit is kételjei vannak, hogy ez a disztópia hol játszódik, a magyar trikolor jól lehet érzékelni ezt a piros, fehér, zöld színű, a társadalomnak ebbéli felosztását.
Igen, én ezt szerettem volna, szándékosan nincsen soha kimondva ez a könyvben, hanem tényleg csak így érzékeltetve van, hogy akkor van a piros, fehér és zöld karszalag. az ember olyan könyvet ír, ami bármennyire is politikus, akkor ebben mindig nagyon próbál egyensúlyozni a felismerhetőség, vagy az azonosíthatóság és az általánosság között. De vagy nem azért, mert bármilyen veszélyes lenne még ez a fajta politizálás vagy politikusság, hanem mert nyilván nem akarja senki determinálni így a regényének a terét azzal, hogy konkrét helyre helyezi, vagy konkrét környezetben. De én azt éreztem, hogy itt fontos az, hogy legalább a sejthetőnél egy kicsit érzékelhetőbben lehessen tudni azt, hogy itt vagyunk. És az, amit itt elképzeltem ebben a disztópiában, az olyan mérhetetlenül nem elrugaszkodott elképzelés, szerintem.
Sajnos.
Igen.
Engem igazán az lepett meg, cím alapján azt gondoltam, hogy itt egy együttmaradás lesz, és egy együtt válvetve fognak majd harcolni a szereplők, de nem. Viszont itt van egy bonobó egy piktogram ezen a könyvön, ami azt jelzi, hogy talán folytatás is várható.
Így van, így van. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez egy több részes regény folyamnak lenne az első része, és ezen dolgozom is. A Nem hagylak itt cím, ezen gondolkoztunk, hogy erről legyen egy külön szekvencia mondjuk a könyv elején vagy végén, hogy ez pontosan mire vonatkozik, de aztán mi úgy döntöttünk a kiadóval, hogy ez legyen inkább egy ilyen kvázi sejtelmesebb cím, amin gondolkozhat az olvasó, hogy miért ez a címe, de egyébként, ami ennek a konkrét eredeti oka, az az, hogy a Margaret Mead nem kultúrantropológusnak volt az a, hát ilyen anekdota, vagy az ő nevéhez köthető az az anekdota, hogy akkor kezdődött a civilizáció, amikor az első ember nem hagyta a sebesült társát maga után, hanem visszament és bekötözte a sebeit, és magával vitte. És erre vonatkozik gyakorlatilag a Nem hagylak itt. Számomra a civilizáció kezdete, vagy a civilizáció megléte az oktatásnak, és a kultúrának, és a tudásnak a meglétével azonos. Nyilván ez nem tudható így a könyvből, mert végül ez nem került bele, de sokféle aspektusára ráhúzható szerintem ez, vagy társítható a Nem hagylak itt cím ennek a könyvnek, és igen, az egyik tényleg az, hogy nem fogják ott hagyni egymást ezek a fiatalok semmiféle értelemben a jövőben.
Szóval a 80-as évek végén történt az országban egy nagy politikai átrendeződés. Előzőleg többen is megszállás alatt tartottak minket, de az egész 20. századi történelmet most nem veszük át. A lényeg, hogy 1989-ben kikiáltották a harmadik köztársaságot. Mégpedig ott mutatott az óváros házai mögött álló fejedelmi kupolás épület romjaira, amely egykor büszkén magasodott a várost átszelő folyópartján. Az ilyen épületeket parlamentnek hívták. Ott ülésezett az úgynevezett országgyűlés, és a vezető politikusok onnan kormányoztak, az élükön a miniszterelnökkel. Az épület ugyanaz volt akkor, mint most a Cancellaria Respublicana, vagy az Anima, tudjátok, a hivatal eszmei központja. Csak sokkal coolabban nézett ki. És az akkori emberek se tudták, hogy ki az. Szól közben az egyik újonc, egy copfos 12 év körüli lány, akinek a nevét még nem sikerült megjegyeznem. Mármint, hogy kicsoda a miniszterelnök. De tudták. Tudták, sőt, ők választották meg az országot vezető párttal együtt. Név szerint szavaztak rájuk. Bár pártok most is vannak, húzza el a száját Tomó keserűen, a szavazás már csak névleges. Vagyis a választási rendszerben annyi a csalás, hogy teljesen mindegy, kire szavaztok, úgyis a hivatal kerül ki győztesen. Ráadásul az info korlátozása miatt nem is ismerjük rendesen a többi pártot. Apukám valahonnan ismeri őket, jegyzi meg egy meghatározhatatlan korú fiú. Az arca alapján lehet akár 9 vagy 15 éves is. Néha el szokott menni esténként, és amikor hazajön, erről suttognak anyukámmal a konyhában, nem tudják, hogy hallom őket. Apukád bátor, bólint Tomó ünnepélyesen, és nem teszi hozzá, amit úgyis mind tudunk.